Ez már az új hidegháború korszaka. Így foglalta össze a nyugati világ és Kína egyre feszültebb viszonyát Fehér Zoltán, a Washingtoni Atlantic Council elemzője. Az Európai Unió éppen a minap jelentette be, hogy büntető vámokat vett ki a kínai villanyautókra. A protekcionista politikát az Egyesült Államok legkésőbb a Trump korszak óta elkezdte, és mostanra az Európai Unió is egyre inkább csatlakozik ehhez. Xi Jinping kínai elnök ettől függetlenül májusban Európába látogatott, és többek között Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is találkozott. Fehér Zoltán szerint a magyar különutas politika a kiéleződő új hidegháborúban nem lesz sokáig tartható, de azért egyelőre az EU sem teljesen határozta el magát Kínával szemben. Ez már az új hidegháború korszaka, ahol az Európai Uniónak állást kell foglalnia Kína vagy Amerika mellett?
Én azt gondolom, hogy lassan igen. Tehát most az elmúlt néhány évben kialakult az új hidegháború, vagy kialakulóban van, de az biztos, hogy úgy tűnik, hogy ez nagyon erősen egy nyugat és nem nyugati autokráciák szembenállásra kezd kiéleződni. Ugye 2017. januárban lépett hivatalba Donald Trump elnök, és gyakorlatilag akkortól lehet számítani az amerikai Kína stratégiának a változását. Hát korábban a megelőző évtizedekben, gyakorlatilag 89-90-től, tehát az idősebb Bush elnökségétől, a hidegháború utáni korszakról beszélünk természetesen, az úgynevezett engagement, együttműködés, integráció, ilyen magyar kifejezésekkel lehet fordítani. Ennek a stratégiának a követését vitte az összes amerikai adminisztráció, tehát az idősebb Bush, Clinton, fiatalabb Bush egészen Obamáig.
Obamánál már nem volt azért valami fajta átállás, vagy legfeljebb valamilyen szintű finom hangolás Kínával kapcsolatban?
Mindegyik elnök, Clintontól kezdve megkísérelte a Kína politikát, a Kína stratégiát áthangolni erről az engagement együttműködés stratégiáról, az úgynevezett balancing, vagy balancing vagy kiegyensúlyozás stratégiára. Minden adminisztrációban 1992 után megvolt ez az impulzus, általában a ciklusok elején, az első ciklusokban. Clinton és a fiatalabb Bush is a kampányában azt ígérte, hogy keményebb lesz Kínával, és hogy Kínát onnantól kezdve nem stratégiai partnernek, hanem stratégiai versenytársnak fogják tekinteni, és ettől gyakorlatilag az első év után elálltak. Különböző okoknál fogva, de igazából az igazi ok, az igazi, a valódi ok, az közös volt. Volt egy olyan illúzió az amerikai külpolitikai döntéshozókban, hogyha ők beintegrálják Kínát a világrendbe és a nemzetközi gazdasági rendszerbe, akkor Kína liberalizálni fog, és végül eljut a demokráciáig. Ez nagyon sokáig élt, ez az illúzió. És gyakorlatilag az Obama adminisztráció két ciklusa is ennek jegyében tel, de valóban igaza van a szerkesztő úrnak abban, hogy az Obama adminisztráció elindította az úgynevezett pivot stratégiát, aminek az volt a lényege, hogy a végtelenített és megnyerhetetlen háborúk lezárásaképpen az amerikai nagy stratégiának a regionális fókuszát át kell helyezni Európáról és Közel-Keletről, ahol ezek a soha véget nem érő és megnyerhetetlen háborúk, tehát Irak és Afganisztán zajlottak. Tehát át kell helyezni az amerikai nagy stratégia regionális fókuszát Európáról és a Közel-Keletről az indo-csendes-óceáni térségbe, pontosan Kína miatt. De igazából ez csak félig sikerült az Obama adminisztrációnak, és Donald Trump adminisztrációja érdemelte ki Donald Trump adminisztrációja volt az első, amely felismerte hivatalosan, hogy Kína az nem egy stratégiai partner, hanem stratégiai versenytárs, és ennek megfelelően módosította az amerikai nagy stratégiát az együttműködésről, az ellensúlyozásra vagy egyensúlyozásra.
Trump és Kína kapcsolata szerintem azért sokak számára észrevető volt, még azoknak is, aki alapvetően nem figyeli a nemzetközi politikát napi szinten. Egyértelmű volt, hogy itt valami más kezdődik, egy ellenségesebb viszony a két ország között. Az Európai Uniónak kellett, Európának kellett már választania 17 után, tehát lényegében Trump beiktatása utáni másnap már kellett volna mondani azt, hogy igen, mi megyünk veletek, drága amerikai barátaim, vagy még ez akkor nem volt elvárás, és most 2024-ben hol vagyunk, van-e már elvárás, és történt-e már mondjuk az amerikaiak részéről olyan megfogalmazás, hogy akkor gyertek velünk, és legyetek ellenségesebbek Kínával?
Azért nem volt Washington részéről ilyen elvárás az EU-val szemben 2017 után, mert a Trump adminisztráció szerintem tévesen úgy gondolta, hogy a Kínával szembeni kiegyensúlyozás stratégiáját azt unilaterálisan, tehát egyedül végig tudja vinni. Ahogy említettem, minden dicséretet és elismerést megérdemel a Trump adminisztráció azért, hogy gyakorlatilag közel 30 év után felismerték azt, hogy Kína nem egy partner, Kína nem az Egyesült Államok vagy a Nyugat javát akarja, és az, hogy Kína gyakorlatilag az Egyesült Államok babérjaira tör, tehát hegemóniára tör, és ennek megfelelően nem lehet stratégiai partnernek tekinteni, ahogy a megelőző adminisztrációk tekintették, hanem stratégiai versenytársnak. Ennek megfelelően a kiegyensúlyozás stratégiát választotta a Trump adminisztráció, viszont volt elsősorban Trump elnök személyes preferenciáinak, de a körülötte lévők gondolkodásának is köszönhetően egy nagyon nagyfokú averzió a szövetségek, tehát a szövetségi és partneri viszonyok, illetve a nemzetközi szervezetek kapcsán, és ezért mind a multilaterizmus, tehát a nemzetközi szervezetekben való diplomáciát, mind pedig, és ez még fontosabb ebből a szempontból, a szövetségesekkel való koordinációt gyakorlatilag félresöpörték. Azt gondolták, hogy az Egyesült Államok egyedül is ki tud állni Kína ellen, és a Biden adminisztráció az, amely gyakorlatilag folytatja a Trump adminisztráció Kína stratégiáját, de azzal a nagyon fontos változással, hogy felismeri szerintem helyesen, hogy az Egyesült Államok csak a szövetségesekkel karöltve tudja felvenni a versenyt Kínával szemben. Olyan. Ennek megfelelően, tehát a Trump adminisztráció nem fogalmazott meg olyan elvárást az Európai Unióval szemben, amit már a Biden adminisztráció megfogalmazott, illetve nem is elvárásként fogalmazta meg, hanem úgy hirdette meg a Kína stratégiáját 2021-ben, amikor hivatalba lépett, hogy a Kínával szembeni kiegyensúlyozás, vagy a Kína feltartóztatása, ami egy mondjuk egyen radikálisabb stratégia, és a jelenlegi stratégia mind a két típusú stratégiából vesz át elemeket, tehát mind a kiegyensúlyozás, mind a feltartóztatás stratégiáiból. A Kínával szembeni stratégia az megköveteli azt, hogy ez globális legyen, és ennek megfelelően az Egyesült Államok csak az európai, ázsiai és máshol található szövetségeseivel vagy partnereivel karöltve tudja ezt megvalósítani. Ennek megfelelően Bidenék nyilvánvalóan azt az elvárást később meg is fogalmazták, tehát először a stratégiát fogalmazták meg egy szövetségesi kontextusban, utána pedig valóban megfogalmazták az elmúlt, hát majdnem 4 évben, most már majdnem 4 éve vannak hivatalban, azt az elvárást az EU-s partnerek felé, ugye itt több partnerről van szó, a régi mondás az, hogy hát ha Európával akarok beszélni, kit hívok fel, mi a telefonszám, ugye azért itt sok partner van, de megfogalmazták az EU-s intézmények és az EU-s partnerországok felé, hogy a Kínával szemben ők is hát keményebben lépjenek fel, és ennek megfelelően az elmúlt években, különösen 2023-ban, elsősorban az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság irányításával elindult az EU stratégia a módosítása, és az EU stratégia is nagyon erősen elmozdult a kiegyensúlyozás irányába.
Ezt mind amerikai nyomásra tették, vagy ebbe azért, hogy mondjam, tehát hogy ez a stratégia azért tartalmaz Európai Uniós gondolatokat is, vagy egyezetben Washingtonnak a elvárásait, vagy hát legalábbis sugalmazásait kellett, hogy kövesse?
Én abból indulnék ki a kérdés megválaszolásánál, hogy Kína nem csak az Egyesült Államok pozícióit fenyegeti a világban, Kína az Európai Unió pozícióit is fenyegeti katonailag, diplomáciailag és gazdaságilag. Természetesen ez nem olyan kiélezett fenyegetés, mint az Egyesült Államok számára, amely gyakorlatilag évtizedek óta a nemzetközi rendszer csúcsán áll, és Kína, és ez egy strukturális mozgás, tehát egy strukturálisan determinált mozgás, legalábbis a realista elméletek szerint, Kína ennek a hegemóniának az átvételére tör. Tehát nyilvánvaló az Egyesült Államok számára ez egy sokkal direktebb fenyegetés vagy kihívás, viszont a korábbi évtizedek szerintem elhibázott stratégiája, amiről beszéltünk, az engagement, együttműködés stratégiája, az nem csak az Egyesült Államok stratégiája volt, hanem az teljes nyugat stratégiája volt, aminek a lényege az volt, hogy be kell integrálni Kínát a világrendbe, és be kell integrálni Kínát elsősorban a nemzetközi gazdasági rendszerbe. És ebben az EU abszolút válvetve mozgott az Egyesült Államokkal. Ennek megfelelően Kína felnövekedése, Kína nagyhatalommá növekedése, az Európai Unió számára is kihívást jelent. Hiszen az Európai Unió is egy meghatározó hatalom, nem egy nagyhatalom, de egy gazdasági nagyhatalom, ha nem is minden szempontból nagyhatalom úgy, ahogy ma már Kína vagy az Egyesült Államok, és gazdaságilag és gazdaságbiztonságilag, diplomáciailag, politikailag, sőt katonailag az évtizedek során Kína az Európai Unió számára is kihívásra és fenyegetésé vált, ahogy ezt tavaly az Európai Unió stratégiája megfogalmazta, Kína azon túl, hogy gazdasági versenytárs, globális ügyekben partner, rendszer szintű kihívást jelent. Tehát az Európai Unió számára Kína szintén rendszer szintű kihívás, szisztematikus kihívás, így fogalmaz az Európai Unió stratégiája, ugyanúgy, mint az Egyesült Államok számára. Tehát visszatérve a kérdésére, tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió a saját érdekét, önérdekét felismerve kellett, hogy az egyensúlyozás, kiegyensúlyozás stratégiáját válassza, és elfordítsa a stratégiáját a korábbi együttműködéstől, és nem kellett ehhez önmagába Washington nyomása, de természetesen Washington nyomás ott van, hiszen az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak a korábbi kapcsolatrendszere az különbözött Kínával, és az EU-nak a habitusa is más, mint az Egyesült Államoké, ezért a helyzete is más, a habitusa is más, és ez a folyamat ezt tovább tartott, sőt még most is tart, nem teljesen egyértelmű az EU politikája vagy stratégiája Kínával kapcsolatban.
Hiszen itt volt Xi elnök, tavaly pedig ugye látogatást tett Pekingben Scholz is, Ursula von der Leyen is. Ez valahol ellentmond annak, hogy akkor mi most már veszélyforrásként tekintünk
Kínára. Sőt, Scholz áprilisban ismét ellátogatott Pekingbe. Az Európai Unión belül egy sokkal nagyobb vita van a Kína stratégiát illetően, mint az Egyesült Államok politikáján belül.
Mik a töréspontok?
Alapvetően az Európai Unió főárama ma már nagyjából úgy gondolkodik, mint a washingtoni kormányzat és ellenzék, hiszen Washingtonban ebben kétpárti egyetértés van, hogy Kínával szemben az ellensúlyozás vagy a feltartóztatás stratégiáját kell követni. Az Európai Unión belül a főáram ezt támogatja, de vannak olyanok, akik külön véleménnyel bírnak. Az egyik ilyen Németország. Tehát Scholz kancellár, amikor ellátogatott Pekingbe áprilisba, gyökeresen más szólamokat hangoztatott, mint néhány héttel később Macron elnök Párizsban, a Xi elnökkel való találkozóján. Ugyanis, ez nem tisztán nagy stratégiai okokra vezethető vissza, de azt gondolom, hogy végül a gazdasági elemek is a nagy stratégia része kell legyenek. A francia cégeknek és a francia gazdaságnak a kapcsolódása Kínával az gyökeresen más, mint a német cégeké. Tehát a német cégek gyakorlatilag olyan mélyen vannak jelen a kínai piacon, hogy a jelenlegi német szövetségi kormányzat tart attól, hogyha ők belemennek abba, hogy az EU keményebben lépjen fel a kínai cégekkel és a kínai állam szubvencióival szemben, ez kifoghatni a német cégek kínai tevékenységére és kínai kitettségére is. Ezért a német szempontból a Kínával szembeni vámtarifáknak a bevezetése, a Kínával szembeni különböző vizsgálatok, és egyáltalán egy kiegyensúlyozó stratégia, az nem kívánatos, és szemben ezzel a francia kormányzat, a nyugat-európai kormányzatok többsége, most már a közép-kelet-európai kormányzatok többsége, és nagyon fontos az Európai Bizottság, tehát a von der Leyen vezette Európai Bizottság nagyon keményen beleáll a kiegyensúlyozás politikájába, és egy sokkal erősebb úgynevezett gazdaságbiztonsági fellépésbe.
És Peking mire törekszik az Európai Unióval kapcsolatban? Megpróbálja, szeretné kimozdítani ebből a nagyon szoros amerikai EU-s viszonyból az Európai Uniót? Próbálja elérni azt ilyen amolyan eszközökkel, hogy azért az Unió igazából hát próbáljon kívül maradni ebből a konfliktusból? Milyen viszonya Pekingnek, mit szeretne elérni az Európai Unió kapcsán?
Azzal kezdeném, hogy Peking hogy érzékelhette az elmúlt évek, lassan már több mint fél évtized változásait. Tehát Peking, ahogy említettem, a 89-es változásoktól kezdve, tehát a hidegháború 89-es, 91-es végétől kezdve élvezte a nyugat támogatását, a nyugat investálva volt Peking nemzetközi gazdaság integrációjában, segítették a kínai gazdasági reformokat, beengedték a kínai árukat a saját piacaikra, Amerika gyakorlatilag egyetlen szereplőként letárgyalta Kína csatlakozását a világkereskedelmi szervezethez. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a nyugat egységesen támogatta kínai világgazdasági és világpolitikai integrációját, és ezzel gyakorlatilag felnövesztett magával szemben, és különösen az Egyesült Államok, mint nagyhatalom, magával szemben egy versenytársat. Tehát ezt nyilvánvalóan a kínai vezetés nagy lelkesedéssel nézte végig, miközben tudjuk, az én kutatásaim alapján is kiderült, hogy Kína gyakorlatilag az Egyesült Államokra és a nyugatra végig versenytársként, illetve ellenségként tekintett. Tehát gyakorlatilag már 90-es évek közepétől az Egyesült Államokkal szemben modernizálták a fegyveres erőiket, gyakorlatilag arra törekedtek, hogy a világkereskedelemben első számú pozíciót harcoljanak ki maguknak, megint csak az amerikaiak és az európaiak kárára, és nagyon erősen építették a politikai diplomáciai kapcsolataikat ezekben az évtizedekben. Ugye 2017, ahogy említettem, egy választóvonal, először az Egyesült Államok keményít be Kínával szemben, és az elmúlt években, különösen 2022-2023 óta, és erről talán még érdemes beszélnünk, hogy miért 2022-ben volt ez a változás, az Európai Unió is bekeményített, és az EU és az USA folyamataival párhuzamosan a kelet-ázsiai szövetségesek is módosítottak a Kína stratégiájukon, bár ők sokkal közelebb vannak Kínához, és sokkal jobban egybefortak a gazdaságai Kínával. De azt lehet látni, hogy Kína szempontjából az elmúlt 7 év az egy nagyon erős pozícióvesztés volt nyugaton. Tehát Kínának mi az érdeke? Kínának az az érdeke, hogy megint olyan finom, bársonyos, simulékony nyugati politikával szembesüljön, mint a korábbi évtizedekben, hiszen az segíti Kínát abban, hogy a saját maga egyébként rendkívül agresszív terjeszkedési ambícióit megvalósítsa. Tehát ha nincs ellenállás, a nyugat részéről, már pedig ki részéről lenne ellenállás, akkor Kína ugyanúgy tud terjeszkedni, mint ahogy nagyon keményen terjeszkedett a 90-es évek elejétől egészen a 2010-es évek végéig. Ugye Kína Európával kapcsolatban ugyanígy viszonyul, azt szeretné, ha az EU sem keményítene be vele kapcsolatban. Talán azt már beáraszták, hogy Washington bekeményít, bár mindig próbálják puhítani a washingtoni politikát is, tehát ne gondoljuk azt, hogy azzal, hogy Washingtonban ráálltak erre a nagyhatalmi versengés vonalra, és erre az egyensúlyozás feltartóztatás stratégiájára, és kétpárti támogatás van mögötte, ne gondoljuk azt, hogy nincsenek nagy viták továbbra is a washingtoni külpolitikai világban, továbbra is nagy viták vannak, és rengetegen vannak olyanok, szemben mondjuk velem és a velem egyetértő kollégákkal, akik továbbra is egy sokkal együttműködőbb, simább, simulékonyabb, finomabb, lágyabb kínos stratégiát szeretnének az Egyesült Államoktól, tehát Kína ott is próbálkozik, és ami nagyon fontos, hogy Kína azt reméli, hogy az Európai Unió kimarad ebből, vagy Európa unblock kimarad ebből, már nem maradhat ki, tehát nyilvánvalóan Xi elnök látogatásának a jelentősége az abban áll, hogy a kínaiak nagyon komoly veszteségeket szenvedtek el az elmúlt 2 év során az Európai Unió belüli befolyásuk tekintetében, tehát sokat veszítettek, az Európai Unió sokkal keményebb lett velük szembe, ráálltak gyakorlatilag majdnem egységesen erre a kiegyensúlyozás stratégiájára, amit Európában de-riskingnek, tehát kockázatcsökkentésnek vagy kockázatmentesítésnek neveznek, szemben az amerikai stratégiával, ami a decoupling, az a szétválasztás. Xi elnöknek a látogatása azzal a céllal indult, hogy próbáljon fordítani ezeken az európai folyamatokon, hiszen tudja, hogy vannak azért még barátai Európában.
Ez valahol akkor amúgy egy, hogy mondjam, nem? A megalázkodó pozíció az talán egy túlzó kifejezés alapvetően, de hát hogy...
Kik részéről megalázkodó?
A Xi-elnöknek, hogy el kellett ide jönnie, nem? Nincs egy ilyen olvasat ennek a történetnek, hogy most neki kellett ide jönni és gesztus gyakorolni az európai partnerek, országok felé, holott Kínáról beszélünk, a világ gondoljuk, hogy második legnagyobb országáról. Nekem logikusabb lenne, hogy mondjuk egy francia elnöknek kell kimennie Pekingbe, leginkább, mert hiszen egy kisebb országról beszélünk.
A diplomáciában a látogatások kölcsönösek, tehát okay. Macron elnök is tavaly járt Pekingbe, és Xi elnök most viszonozta a látogatását, a magyar miniszterelnök szintén tavaly járt Pekingbe, tavaly ősszel, Xi elnök most viszonozta a látogatását, tehát ez egy hagyományos diplomáciai szokások alapján történik. Az, hogy valaki elmegy egy másik országba, az semmiképpen nem megalázkodás. Mindhárom országban, tehát Franciaországban, Szerbiában és Magyarországon nagyhatalmi vezetőnek kiáró pompával fogadták Xi elnököt.
Ez mit üzen?
Ez azt üzeni, hogy Xi elnök egy világ politikai vezető, tehát egy globálisan fontos szereplő. Ez ugye két közönségnek üzent, az egyik, legalábbis a kínai elnök szempontjából fontos két közönségnek üzent, az egyik a kínai emberek, tehát a kínai állampolgárok, akik a saját elnöküket látták ilyen fontos szerepben. A másik pedig nyilván a nemzetközi közvélemény, amely szintén észrevette, tehát a Kínán kívüli nemzetközi közvélemény szintén észrevette azt, hogy milyen jelentős államférfiként fogadták mind a három fővárosban. És természetesen üzenet, bizonyos értelemben a három ország állampolgárai felé is, de azt gondolom, amit itt érdemes észrevenni, hogy egyáltalán nem megalázkodásként zajlott ez a látogatás, hanem mindhárom országban legalábbis, ami a körülményeket, a látványosságot tekinti, mindenképpen nemzetközi szintű, globális szintű vezetőként fogadták a Xi Jinping elnököt.
Még mielőtt rátérnénk specifikusan főleg a magyar látogatásra, 2022, említettet térjünk vissza, mi történt pontosan az Európai Unió és Kína kapcsolatában 2 évvel ezelőtt? Az milyen törést vagy nem törést okozott?
Hát nagyon érdekes téma. Nemrég beszélgettem Washingtonban, az Atlantic Council-ban, ahol dolgozom a kollégáimmal, és az egyik kollégám felvetette kérdésként, de volt benne egy állítás is, azt mondta, hogy hát igazából a ukrajnai háború az milyen hatással volt Kínára, szerinte az inkább jó hatással volt, tehát inkább Kína inkább pozitív hozadékot lát az ukrajnai háborúba, és ezzel sem én, sem a többi kolléga egyáltalán nem értett egyet, ugyanis Kína nagyon rosszul járta az ukrajnai háborúval, annak ellenére, hogy az egyik fő támogatója a háttérben. Nem nyilvánosan, de az orosz katonai erőfeszítéseket Kína nagyon sok pénzzel és fegyverrel támogatja. Ennek ellenére mondom azt, hogy Kína nagyon rosszul járt Oroszország ukrajnai háborújával, ugyanis az Európai Unió, illetve a Nyugat általában sokkal egységesebb lett, nem csak Oroszországgal szemben, hanem Kínával szemben is. Tehát az ukrajnai orosz agressziónak van egy ilyen érdekes, nagyon fontos mellékhatása is, hogy nem csak Oroszországgal szemben rántotta össze a Nyugatot, és keményítette be a nyugati stratégiát, hanem Kínával szemben is. Ebből látszik ugye, hogy a nemzetközi folyamatokat egymástól nem lehet elválasztani. Valószínű, hogy pont amiatt, mert az ukrajnai háború megmutatta Oroszország, az orosz politika valódi arcát azoknak, akik esetleg még előtte nem látták, és ráébresztette a Nyugatot arra, hogy, és különösen Európát, hogy a biztonsága milyen gyenge lábakon áll, vagy milyen fenyegetések érik. Én azt gondolom, hogy ennek kapcsán ráébredtek az európaiak arra is, hogy itt nem csak Oroszország jelent kihívást, amely ugye Európa szomszédja, hanem Kína is. És ebből a szempontból az ukrajnai háború akármilyen furcsán hangzik is, a nyugat-kína stratégiájában egy fordulópontot hozott.
Akkor térjünk rá most már Xinak egy hónappal ezelőtti európai látogatására, és nyilván specifikusan Magyarországra szeretném kérdezni. Nem volt ugye végül is pécsi látogatás Xinak részéről, és nem volt gyárbejelentés sem, ugye, ha jól mondom, akkor a GVM-nek a gyárát pletykálják a Baranya megyei székhelyre, vármegyei székhelyre. Ez most így visszatekintve egy kudarc a magyar kormány és Kína, a kínai elnök kapcsolatában, mert hogy azért persze voltak infrastruktúrális bejelentések, szóval ezt hogy kell értékelni most ezt a pár napot, amit Magyarországon töltött az elnök?
Azt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt a pécsi látogatás lemondásának a hátterében. Valóban a bejelentett megegyezések és befektetések egy picit alul maradtak a várakozásokhoz képest, viszont a látogatásnak az optikája, az elhangzott beszédek, tehát a politikai tartalom, illetve a bejelentett egyezményeknek szintén a tartalma, azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy még jelentős új befektetések bejelentése nélkül is ez egy nagyon fontos látogatás volt, és egyértelműen jelzi a magyar-kínai kapcsolatok elmélyülését.
És ehhez hogy szólnak mondjuk Washingtonban? Problémás-e, hogy mondjuk egy NATO tag, egy Európai Unió tagország, Magyarország fogadja-e Xi elnököt.
Az, hogy fogadja Xi elnököt, azzal semmi gond. Tehát az a lehető legtermészetesebb, és emlékezzünk rá, hogy tavaly novemberben a San Franciscóban az APEC csúcs margóján találkozott Joe Biden elnök Xi Jinping kínai elnökkel, tehát még egyszer visszatérve a korábbi gondolathoz, tehát a látogatások, azok a kölcsönös látogatások, azok a diplomácia szerves részei, ezzel semmi gond nincs. Itt a magyar-kínai kapcsolat rendszernek a tartalmával és a mélységével vannak nyugaton nagyon erős fenntartások, és különösen a mostani látogatás arra világított rá, hogy az elmúlt években a kínai-magyar kapcsolatokat erősen jellemző infrastrukturális befektetések, azok nem önmagában gazdasági befektetések, hanem Kínát immáron Magyarország gyakorlatilag beengedte a kritikus infrastruktúrájának a fejlesztésébe. És azt gondolom, hogy ez az, ami Washingtonban és a nyugat-európai fővárosokban és Brüsszelben az EU-nál kiveri a biztosítékot, ugyanis erre példa máshol az EU-n és a NATO-n belül nincs.
Ez most a telekommunikációs szektorra vonatkozik, vagy mikre pontosan?
Három területen erősödtek a magyar-kínai kapcsolatok, illetve három területen vonta be még erősebben Kínát Magyarország a kritikus infrastruktúrája fejlesztésébe. Az első, aminek már voltak előzménye, ez a vasút, a vasúti vasúthálózat. Ugye a Belgrád-Budapest gyorsvasútnak az építése az egy majdnem évtizedes magyar-kínai projekt, része az út és övezet kezdeményezés, vagy az új Selyem út kezdeményezésnek. Ugye minden infrastruktúrális projektet Kína az út és övezet kezdeményezés, vagy a új Selyem út kezdeményezés keretében tálal. Ugye ez az a kezdeményezés, amely révén az ókori Selyem úthoz hasonlóan egy szárazföldi és most már vízi útvonalat szeretne kiépíteni Kína az eurázsiai térségben, tehát ez elsősorban Európában és Ázsiában található infrastruktúrális fejlesztésekre vonatkozik, de bizonyos értelme minden új infrastruktúrális projektet a világon ez alatt a kezdeményezés alatt tálal. Tehát a vasúti hálózaton belül most két megegyezés történt, tehát egyrészt azon túl, hogy felgyorsítják a Belgrád-Budapest gyorsvasútnak az építését, ami, ha minden igaz, akkor 2026-ra elkészül, és ez nagyon-nagyon fontos, és erre még azért talán egy fél mondatra érdemes kitérni, hogy az év elején Görögország is csatlakozott ehhez, és Pireuszig, tehát a tengerig hosszabbítanák meg ezt a gyorsvasúti hálózat, gyorsvasút vonalat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag Magyarország Szerbiával és Görögországgal karöltve egy szárazföldi elérést, tengertől szárazföldi elérést biztosít a kínai áruk számára egészen Európa belsejébe. Tehát ez egy nagyon fontos projekt Kína számára, hogy elérhesse a Mediterráneumtól, a földközi tengertől egészen Európa belsejét, Európa szívét. A mostani megegyezések két vasúti projektet tartalmaztak. Ezek nagyon fontos vasúti vonalak. Az egyik az úgynevezett V0-ás, ami a Budapestet elkerülő tehervasút vonal, a másik pedig a Ferihegyet, a Ferihegyi repülőteret a belvárossal összekötő vasútvonal, ami ugye nagyon régen hiányzik a budapesti infrastruktúrából.
De a körgyűrűs most már évtizedes.
És a körgyűrűs egy évtizedes hiány. Tehát lehet azt mondani, hogy azért ezek kritikus infrastruktúra projektekként értelmezhetők, ami viszont kétségtelenül kritikus infrastruktúrába tartozik, az, hogy Röszkénél a kínaiak építenének egy új határátkelőhelyet, hogy tehermentesítsék az ottani feltorlódott forgalmat, ami egy schengeni határ, tehát magyarul a schengeni határ egy szakaszát mi Kínával építetjük meg, ami megint csak egy nagyon szokatlan dolog a schengeni térségben.
De ez csak egy határ épület tulajdonképpen, nem? Vagy ez többről szól? Miért problémás ez?
Egyszerűen azért lehet problémás, vagy azért nézhetnek rá problematikusként Brüsszelből, mert itt a schengeni határról van szó, és a schengeni határ az egy EU-s belső projekt. És ebbe egy szisztematikus versenytársunkat, egy strukturális versenytársunkat, sőt, egy strukturális fenyegetést jelentő nagyhatalmat engedünk be. Ez egy picit bizarr Brüsszelből nézve, és a harmadik pedig a nukleáris szektor teljes spektrumára kiterjedő együttműködést alakítottunk ki. Itt megint arról van szó, hogy a kínaiakat engedj, tehát nem a kínaiak engednek be minket, magyarokat, a magyar cégeket, vagy a magyar kutatóközpontokat a kínai nukleáris létesítményekben, hanem fordítva.
De évtizedes viszonylatban látjuk, hogy például a nukleáris szektorban amúgy orosz technológia is érkezett az Európai Unióba. Igen. Igen, most van változás az elmúlt két évben, de évtizedekig most nem igazán szólt senki.
Hát évtizedekig nem szólt senki, de ugye az orosz technológiáról azt tudjuk, hogy a közép-kelet-európai államoknak hagyományosan orosz technológiával épült, ugye a szovjet időkbe épültek az atomerőműveik, ami ebben problematikus nyugati szempontból, tehát az EU szempontjából is, és az Egyesült Államok szempontjából is, hogy ugye Paksot az oroszok, a Paks 2-t az oroszokkal építetjük, és most már Kínát is bevonjuk a nukleáris szektorba.
Ez példanélküli az EU-n belül.
Ez példanélküli az EU-n belül, és bizonyos értelemben Kína számára fontos, mert referenciaként szolgál.
Végezetül, és csak röviden, hogyha kérhetem, mennyire tartható Magyarországnak ez a külön utassága? Ugye a magyar kormány ezt a konnektivitást szokta hangsúlyozni, ami Magyarország szerepe lehet itt a globális térben. Ez mennyire tartható, vagy ez mennyire egy Orbán Balázs által könyvbe írt mese és történet?
A magyar kormány láthatóan ezt komolyan gondolja, tehát azt gondolja, hogy EU és NATO tagként mi gyakorlatilag folytathatunk egy olyan külpolitikát, ami az orosz és a kínai érdekekhez orientálja magát. Én azt gondolom, hogy ez nem tartható, hiszen EU és NATO tagok vagyunk. Tehát elköteleződtünk amellett a család mellett, és azoknak a családnak az értékei mellett. Ehhez képest a külpolitikánk nagyon erősen orosz és kínai orientációjú. Tehát ez gyakorlatilag szembe megy ezzel, és ugye visszatérve a beszélgetés elejére, a 2024-ben más a szituáció, mint akár 10 évvel ezelőtt volt. Tehát gyakorlatilag kialakult egy sokkal erősebb szembenállás az Egyesült Államok és szövetségesei egyrésztről, és Oroszország, Kína és az ő szövetségeseik között másrésztről. Tehát egyrészt kialakult egy amerikai-kínai hidegháború, de én azt gondolom, hogy itt már egy picit többről van szó. Azt gondolom, hogy itt elindult egyfajta blokkosodás, vagy tömbösödés, tehát egyértelműen van egy amerikai, európai, ázsiai pólus, az amerikai Egyesült Államok és európai és ázsiai szövetségesei, és van egy másik pólus, ez Oroszország és Kína, és ugye lazán kapcsolódnak ehhez más országok. Itt egyértelműen van egy szembenállás. Ez nem olyan éles szembenállás, mint az amerikai-szovjet hidegháború alatt, hiszen akkor teljesen más társadalmi, történelmi körülmények volt beágyazva az a konfliktus. Most nem lehet olyan szinten szétválasztani és megosztani a világot, mint akkor, de azt gondolom, hogy azért is hívják ezt új hidegháborúnak, ez egy új típusú hidegháború. Ez nyilván a gazdasági globalizáció körülményei között jött létre, de az látszik, hogy ami összenőtt gazdaságilag a globalizáció keretében a 90-es és 2000-es években, az egyre inkább legalábbis a kritikus infrastruktúra és a gazdaságbiztonság mezeiben kezd szétválni. És azt gondolom, hogy ebben a kisebb országoknak nagyon okosan kell navigálniuk a saját helyüket és a saját pozíciójukat, és ami nagyon fontos ebben a navigációban, hogy ezek a kisebb országok, ezek le kell, hogy tegyék valahova a voksukat, méghozzá olyan arra az oldalra, ahova őket az érdekeik és az értékeik kötik. És azt gondolom, Magyarországot minden, a történelmünk, a kultúránk, a helyünk, tehát a földrajzi elhelyezkedésünk, az értékeink és a jövőnk mindenképpen a nyugathoz, az Egyesült Államokhoz és az Európai Unióhoz kötnek.
Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel csatornáinkra. 2 hét múlva ismét itt az Atlasz.